Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Újabb magyar egyetem került a világ legjobb egyetemei közé. A Times Higher Education brit magazin először szerepelteti rangsorában a győri Széchenyi István Egyetemet, Rozgonyi Ádám összeállítása.
A magyar felsőoktatási intézmények közül a Semmelweis Egyetem továbbra is a világ legjobb 1%-ában van, 2022-höz képest magasabb pontszámmal. A Debreceni Egyetem 400 helyet javított eddigi pozícióján, és a 601-800-as kategóriába lépett előre. A világranglistára felkerült továbbá az Eötvös Loránd Tudományegyetem, az Óbudai Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Pannon Egyetem, valamint idén először a győri Széchenyi István Egyetem is. Egy másik nagy egyetemi rangsorban, a brit QS listáján is előkelő helyen szerepelnek a magyar felsőoktatási intézmények, tájékoztatta az Inforádiót Hankó Balázs, innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár.
Ez a QS rangsor, amely nyáron jelent meg, és hogyha ezen két rangsort megnézzük, aminek a peremfeltételei tulajdonképpen valamennyi egyetemünket lefedik, akkor ezen két rangsor legjobb 5%-ában immáron 12 egyetemünk van, ami szintén azt jelenti, hogy erősödnek az egyetemeink. A Globális Innovációs Index esetében pedig, amely szintén szerdán került publikálásra, az innovációs teljesítményben Magyarország eddig a 34. helyen volt, és most előre lépett egyet a 33. helyre. Mindeközben pedig az innovációs ráfordításunkkal a 36. helyen szerepelünk, tehát azt mondhatjuk, hogy a ráfordításainkhoz képest, a költéseinkhez képest az innovációs teljesítményünk egyre jobban erősödik, és eredményesen használjuk fel az innovációs forrásokat.
A cél, hogy 2030-ra a világ legjobb 100 egyeteme között szerepeljen magyar felsőoktatási intézmény, és az unió 100 legjobb egyeteme közé 3 hazai egyetem is bekerüljön, tette hozzá az államtitkár.
Formabontó szolgáltatást nyújt hallgatóinak a Budapesti Corvinus Egyetem. Az első egyetemi karrier tervező platform a Navigátor program a Corvinusos diákok életút és karrier tervezését segíti egy különleges és interaktív felületen. Ásványi Katalint, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét, a Navigátor program üzleti felelősét, Tatár Tímea kérdezte a részletekről.
Alapvetően abból indultunk ki, hogy a hallgatóink számára valami különleges, innovatív új dolgot tudjunk létrehozni annak érdekében, hogy minél inkább versenyképes értékajánlatot tudjunk nyújtani a hazai vezetőképzésben, és ehhez kapcsolódóan felmértük az ő igényeiket, megnéztük, hogy külföldön milyen lehetőségeket kínálnak arra vonatkozóan a hallgatók számára, hogy minél jobban tudják tervezni az egyetemi létüket, az életútjukat, a karrierjüket, mivel tudjuk őket hozzásegíteni a lehető legjobb döntésekhez. Megnézzünk különböző karakterisztika térképeket, illetve viselkedésmódokat, és azok alapján megnézzük, hogy ezek az egyezőségek milyen karrierhorgonyokhoz vezethetnek.
Szóba hozta többek között azt, hogy karrierhorgony, említette azt, hogy teszt kitöltése. Hogyan kell elképzelnünk ezek szerint akkor a Navigátor program működését?
Úgy indul az egész, hogy van egy digitális platformunk, amelyen több egyébként ilyen digitális innovációnkat megtalálhatják a hallgatók, és ezek közül az egyik a Navigátor. Megjelenik számukra egy személyiségteszt, ami a leginkább alkalmas lehet a gazdálkodástudomány, illetve a közgazdaságtan területén hallgatók számára. Ezt a tesztet, hogyha kitölti a hallgató, akkor utána megjelenik neki az, hogy akkor ő neki milyen pókhálója jön ki a különböző karakterisztikák mentén. Ugye ehhez kapcsolódóan 5 tengellyel találkozhat a hallgató. Ez az 5 tengely egyrészt a generalista, specialista, vagyis ez azt jelenti, hogy mennyire törekszik átfogó általános tudásra, vagy pedig inkább kiemelt fókuszterületekben gondolkodik. A második az elméleti vagy gyakorlati, tehát mennyire időtálló és az alkalmazáshoz közeli tudás, készsége, kompetenciák kettősségére vonatkozik. Tehát van az asszociatív, analitikus tengelypár, ez már inkább a gondolkodási mintázatokban tesz különbséget egymástól, illetve az interpersonális és intrapersonális, ez pedig a közösségekhez, szakmai léthez kötődött társas kompetenciákra vonatkozik, és az ötödik tengelyük az pedig a pragmatikus idealista tengely, amely inkább a karrierút mentén felmerülő döntések szempontjából a belső motivátorokra mutat rá. Tehát ez az öt tengely határozza meg az ő pókháló ábráját, és ott látható, hogy ezeknek a tengelyeknek a mentén ő melyik irányba húz el inkább. És hogyha ez megjelenik neki, akkor ezen túl ő azt is fogja látni, hogy ezek alapján, a karakterek alapján, és ezeket összehasonlítva a különböző viselkedés módokkal is, amelyek egyébként lehet képviselet, gondolkodás, vállalkozás, alkotás és építés, ezeket összeilleszti a rendszer, és ezek alapján határozza meg számukra a karrier horgonyokat. Valójában nem meghatározni akarjuk, hogy akkor ezáltal őt melyik karrier kellene, hogy leginkább érdekelje, hanem az alapján, amit látunk, ugye az ő személyiségéből, melyik illik hozzá a legjobban, de ő neki utána nyilvánvalóan van lehetősége ezen a tanultak alapján változtatni, és ezért címkézzük számukra az összes tárgyat, amit felvehetnek az egyetemen, az összes diák szervezetet, az összes szakkollégiumot, hogy azok milyen viselkedésmódokat tudnak elsődlegesen erősíteni számukra, illetve a tanuláson kívüli tevékenységeket is címkézzük. Kézzük, és ahogy ezeket a tevékenységeket hozzáadják az ő személyiségükhöz, ezek is alakítják az ő karrierhorgonyukat. Tehát lehet, hogy a tanácsadó a legerősebb, ami megjelenik számára, de ő azt gondolja, hogy mondjuk ő inkább egy kutató irányba szeretne tovább menni, akkor azt tudja, hogy milyen viselkedésmóddal rendelkező tevékenységeket, tárgyakat érdemes inkább felvennie, hogy az a fajta képessége tudjon jobban fejlődni. Tehát inkább lehetőségeket kínál az alapján, hogy megmutatja, hogy most hol áll a hallgató.
Magyarán akkor tulajdonképpen tudatosabban tudja alakítani a jövőbeli tanulmányait, legyen szó akár plusz tantárgyakról, legyen szó mondjuk egy mesterdiplomáról?
Igen, pontosan, tehát pont ez volt a célunk alapvetően, hogy a tudatosságot jobban ki tudjuk alakítani a hallgatókban, sokkal inkább lássák, hogy mi az, amire ők a jelenlegi képességeik alapján tudnak orientálódni, viszont hogyha más elképzelésük is van, és másban is szeretnék magukat erősíteni, akkor ne legyenek elveszve a rendszerbe, hanem lássák azt, hogy az egyetem mi mindent tud számukra annak érdekében kínálni, hogy azok a típusú képességeik is tudjanak erősödni. Mert lehet, hogy valaki inkább mondjuk egy startupper típussá szeretne válni, akkor össze tudjam válogatni azokat a tárgyakat, azokat a tanuláson kívüli tevékenységeket, amelyek engem hozzásegítenek ehhez. Jelenleg az alapképzésben tervezzük kiterjeszteni minden alapképzésre. Mostani induló szakok közül jelenleg elérhető az ugye a gazdálkodás és menedzsment, a gazdaságinformatika és a nemzetközi gazdálkodás. Ezeket tovább szeretnénk bővíteni, és alapvetően az a célunk, hogy ahogy belép az egyetemre a hallgató, onnantól kezdve végig tudjuk kísérni jelenleg az alapképzés végéig. Aztán az egy további hosszabb távú terveink között van, hogy ezeket akár a mesterképzésre is kiterjesszük.
Már több mint 1000-en vannak, akik csatlakoztak a platformhoz. Milyen visszajelzések vannak?
Ugye alapvetően eddig a személyiségteszt kitöltéséről beszéltünk, és arról, hogy ezt hogyan értelmezhetik a hallgatók, mit jelent ez nekik, amit kapnak a Navigator platformról. Viszont ugye ez nem csak a tesztről és a platformról szól, hanem van ehhez kiegészítő szolgáltatásunk is. Mégpedig háromfajta tanácsadást adunk. Ugye a profil értelmezés, tanácsadás, az orientációs tanácsadás és a karrier tanácsadás. Leginkább itt tudunk igazán személyes visszajelzéseket kapni a hallgatóktól. Alapvetően nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk szerencsére eddig a hallgatóktól. Sokan akár azt mondják, hogy mennyire jó, hogy van lehetőségük arra, hogy jobban átlássák, tervezzék azt, hogy ők mi mindent csinálhatnak az egyetemen, és az tényleg mihez segíti őket hozzá. Kifejezetten a mentorálás kapcsán pedig ez egy nagyon egyedülálló lehetőség a hallgatók számára, hogy azon túl, hogy a profiljukat át tudják beszélni, és részletesebben megismerhetik, hogy mit is jelent ez számukra, az orientációs tanácsadás során akadémiai szakemberekkel tudnak beszélgetni, a saját életútjukat, a céljaikat pontosabban meghatározni. Ez az a szolgáltatás rész, amit az összes fél év során igénybe vehetnek, és a karrier tanácsadást az pedig a 6. és a 7. fél évben adjuk számukra, mint lehetőség. Úgyhogy amivel a legtöbb több tapasztalatunk van a mentorálás terén, az az orientációs tanácsadás, és ott tényleg azt érezzük, hogy sok olyan plusz információhoz tudnak jutni a hallgatók, amely azáltal, hogy tényleg hosszabban van lehetőség egyedül önállóan beszélgetni egy oktatóval, ezáltal sok olyan kérdés előkerül, sok olyan cél meg tud fogalmazódni, ami ennek hiányában eddig nem tudott. Úgyhogy ezt különösen értékelik a hallgatók, több olyan hallgatónk is van, aki már kétszer-háromszor is visszatért hozzánk tanácsadásra, tehát ez is azt mutatja számunkra, hogy valóban látják az értelmét, és fontosnak tartják, hogy ezt a lehetőséget minél inkább ki tudják használni.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet több mint 100 helyet előrelépve a 741. 750. helyezettek közé rangsorolták a Kukorelli Simons friss világranglistáján. Az egyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese Lewandowski János ennek kapcsán elmondta, a magyar egyetemek közül a Műegyetem érte el a legnagyobb előrelépést a rangsorban. Kalapos Mihály interjúja.
Ezek megpróbálják az egyetemeknek idézőjelbe a társadalmi hasznosságát lemérni, ami nagyon sok komponensből tevődik össze, a tudományos kiválóságtól kezdve az oktatási programok kiválóságáig. Ugye az, hogy egy egyetem mitől jó, az egy nagyon bonyolult kérdés, és ezek megpróbálják egyetlen egy számban a rangsorbeli helyezésben összefoglalni, ami tényleg nagyon informatív lehet a családok számára, a jelentkezők számára, vagy a döntéshozók számára, és igazából egy magasan rangsorolt egyetemen kapott diploma, az valóban utána a munkaerőpiacon előnyökre, illetve pénzre váltható. A QS, ez a Cucurelli Simonsnak a rövidítése, ilyen értelemben ez nem egy jelentéssel bíró szó, hanem igazából névre utal, és gyakorlatilag a három nagy rangsor készítők közül az egyik, ugye a másik a DOE, a Times Higher Education, illetve a harmadik pedig a Shanghai Ranking, ami most olyan néven van, hogy Academic Ranking of World Universities. És a QS az egyik ilyen legnagyobb nemzetközi rangsor készítő cég, tehát az ő rangsoraira odafigyelnek.
Ugye itt a világ 3000 felsőoktatási intézményét vizsgálták, illetve vizsgálják, és így sikerült előrelépni a 741 és 750. hely közé, ami elég jelentős előrelépés.
Így van pontosan, nagyjából 20 ezer van a világon, tehát már a 3000-es liga is, ha szabad azt mondani, az is egy ilyen előkelő csapatot jelent. Ugyanakkor viszont ez a jelentős előrelépés ugye annak köszönhető, hogy egyrészt az egyetem teljesítménye vindikálja ezt, másrészt viszont új faktorokat is bevezetett a QS, ami gyakorlatilag még jobban méri a kiválóságot. Ugye ezek az új faktorok, a nemzetközi kutatói hálózatba való integráció, valamint a végzett hallgatók diplomájának az elfogadottsága. Egyébként, ha szabad jelezni, a végzett hallgatók foglalkoztatottsága szempontjából 329. lett a Műegyetem, illetve a nemzetközi kutatási hálózatba való integráltság szerint pedig 493. helyen végzett, tehát ezek nagyon előkelő helyezések, és a klasszikus metrika mellett ezekkel a paraméterekkel ezt kiegészítve, ezek még jobban leírják egy egyetemnek a kiválóságát.
Miközben ugye nagyszerű eredményekről beszél, mit ér ez a gyakorlatban? Lehet-e ezt forintosítani?
Diákok számára ez mindenképpen forintosítható, tehát az ő diplomájuknak az értékét ez növeli, de az intézmény számára is forintosítható, olyan értelemben, hogy a nemzetközi konzorciumok összeállásánál ugye az is fontos faktor, hogy a rangsorban milyen helyezést foglal el az egyetem. Itt nemzetközi konzorciumok alatt például Európai Uniós kutatási konzorciumokra, vagy más kutatási konzorciumra gondolok, tehát ott is az egyetemnek a reputációja az nagyon komoly faktor.
Akár egy-két nap alatt is hozzájuthatnak az egyetemi hallgatók a diákhitelhez. Az igénylésnek idén sincs határideje, bármikor dönthet úgy egy diák, hogy kéri valamelyik konstrukciót. Csupán hallgatói jogviszony és 45 év alatti életkor szükséges, mondta el Rákosi Balázs, a Diák Hitel Központ ZRT vezérigazgatója, akivel Varga Mónika készített interjút.
Diák Hitel egyet, amely a szabadon felhasználható diákhitel termékünk, illetve a diákhitel 2, amely a tandíjak, az önköltségnek a finanszírozására szolgál. Azt a hallgató 90%-a most ebben az egy hónapos periódusban veszi igénybe, és ehhez számukra két dologra van szükség. Az egyik az az, hogy egyetemi hallgatói jogviszonnyal rendelkezzenek, illetőleg 45 évnél fiatalabbnak kell lenniük. Tehát azok a diákok tudnak ezzel a két diákhitel termékkel élni a következő hetekben, a következő egy hónapban, akik már beiratkoztak az egyetemre, tehát megkapták a jogviszonynak az igazolását, és hogy egy szakkifejezés, használják egy úgynevezett Neptun kóddal is rendelkeznek, amelyet el tudnak hozzánk juttatni. Ami még nagyon fontos, hogy annak érdekében, hogy a diákok számára a diákhitelek minél egyszerűbben elérhetőek legyenek, ezért ez év július 1-től 4 bankkal stratégiai együttműködésre léptünk, és a diákhitel 1-et, tehát a szabad felhasználású diákhitel termékünket azt ezen 4 banknál tudják igénybe venni, amely a Granit Bank, az Erste Bank, az OTP Bank, illetve az MBH Bank. Ezekkel a bankokkal egy pályázat keretében sikerült egy olyan kedvező diákhitel számla konstrukciót kitárgyalnunk, kialkudnunk, amely mindennél kedvezőbb, amely eddig a pénzpiacon elérhető volt, tehát mostantól kezdődően a diákok, akik diákhitelt vesznek igénybe, olyan pénzügyi számlát kaphatnak ennél a 4 banknál, amely a pénz utalásánál, a pénz felhasználásánál gyakorlatilag mindenben 0 forintos költséget jelent, tehát ingyenes, és nagyon sok területen ezek a bankok óriási kedvezményeket is nyújtanak azoknak a diákoknak, akik náluk nyitják meg a diákhitel számlájukat. Tehát a mi honlapunkon érdemes tájékozódni, hogy az adott diák körülményeiből kiindulva melyik bank adja a legeslegnagyobb kedvezményt a diák számára.
Milyen fontos határidőt kell betartani a hallgatóknak, tehát meddig kell leadni az igényt azért, hogy már mondjuk a szeptemberi egyetemkezdésre ott legyen az első diákhitel részlet a számlájukon?
Ilyen nincs, folyamatosan tudják igényelni a hallgatók a diákhiteleket. Természetesen minél előbb, annál jobb, hiszen akár a bankoknál, akár nálunk is egy-két napos átfutási idők vannak, ezért azt tudom javasolni, ajánlani a diákoknak, hogy aki eldöntötte, hogy akár diákhitel 1-jel, akár diákhitel 2-vel szeretne élni a következő időszakban, az lehetőség szerint minél előbb adja le az igényét, jelentkezzen be nálunk és indítsa el az igénylési folyamatot, de természetesen erre nem csak most az ősz folyamán, hanem az egész év folyamán lehetősége van minden magyar hallgatói jogviszonnyal rendelkező diáknak.
Hogyan alakul a diákhitel kamata? Ugye volt egy emelés tavasszal.
Teljes diákhitelezésnek a rendszere Magyarországon egy nagyon nagy kormányzati támogatással, állami támogatással működik. A diákhitel 2-es számú termékünk, amely az önköltségnek a finanszírozására szolgál, az jelenleg is ezzel az állami támogatással mindenféle kamattól és mindenféle költségtől mentes, tehát aki amennyi nettó forintot fölvesz a diplomája finanszírozására, a tandíjának a fizetésére, az később csak ezt a nettó összeget kell, hogy visszafizesse. A helyzet más a szabadon felhasználható diákhitel 1 termékünknél. Erről azt kell tudni, hogy havonta maximum a diákhitel 1 keretében egy diák, egy hallgató 150.000 forintot vehet föl, ami egy tanévre vetítve 1,5 millió forintot jelent. Itt miután egy szabadon felhasználható hitelkeretről van szó, ezért ennek természetesen van egy költsége a diákhitel 2-től eltérően. A kormány itt is megtette azt a nagyvonalú finanszírozási lépést, hogy a kamatstop keretében a diákhitel 1-nél érvényesítendő kamatszintet azt betonba öntötte, ami jelenleg 7,99%. Tehát, hogyha egy diák ugyanilyen kamatot, szabad felhasználású kamatot szeretne a bankoknál felvenni, az a jelen gazdasági körülmények között 15% fölött lenne elérhető, mi ezzel szemben 7,99%-on tudjuk finanszírozni.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!